Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a jeruzsálemi templom, Jézus ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle, Mester, mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt. Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, és mondják, én vagyok, és elérkezett az idő, ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindenek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta, nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. Ezek az evangélium igéi. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hoffer József jezsuita szerzetes vagyok. A Biblia kommentár alatt, ha valakinek van egy gondolata, megoszthatja velünk, felhívhat minket telefonon, a számunk 061-374-0904. Kedves testvérek, ugye, amint hallottuk az Isten igéjét, Lukács evangéliumának 21. fejezete, tulajdonképpen Jézus eszkatológikus beszéde, a végső idők eseményeiről tájékoztat minket az Úr. Érdekes módon itt a 21. fejezet elején találjuk azt a kis történetet, amelyet Jézus megoszt velünk, amikor is ott a templomnál imádkozva szemléli a jelenlévőket, és egy özvegyasszony, aki nagyon szegény, ugye figyeli, hogy a többiekhez képest ugye két fillér dobott a persejbe, de mégis hát Jézus lenyűgözi ennek a asszonynak a nagyszerűsége. Mindaz majd valamiféleképpen, tehát így összefüggésbe kerül a végső időkről szóló tanításról. Mit is akar nekünk ez az evangéliumi fejezet mondani, tanítani? A biblikusok egyrészt azt mondják, hogy Jeruzsálem, a templom, illetve a zsidó világ pusztulásáról tájékoztatnak ezek a versek. Van, aki azt mondja, hogy a keresztény világ leáldozása és a pusztulása az, ami szintén itt van, jelen van, ezekben a történetekben, vagy talán mind a kettőre utal Jézus, de talán inkább azt mondanám, hogy helyes, hogyha saját magunkra is vonatkoztatjuk. Ugye, miként képzelte el Jézus Isten országát, az Isten szíve szerinti társadalmat, és hát hogyan látja, hogy miként valósítottuk meg mindazt, amit ő nekünk tanított. Tudjuk, hogy a zsidóság a történelem hajnalán ugye nem volt királyság, de látva a szomszéd országokat, ők is hát ugye szerették volna, hogyha hát az ő országokban is lenne király, a prófétákat, mint egy bíztatták, hogy legyen nekünk is királyunk, imádkoztak az Úrhoz, adj nekünk királyt, hiszen mi sem vagyunk alávalóbb nép, mint a többi, és az Isten utalt rá, hogy nézzétek meg a szomszéd népeket, ugye a földi királyok általában hatalmaskodnak a emberek fölött. Örüljetek annak, hogy vannak úgynevezett profétáitok, bíráitok, akik, mint karizmatikus vezetők egy meghatározott pillanatban ügyesen irányítják, vezetik a népet Isten akarata szerint, de hát egy nagyon mély vágy volt ez az izraeliek szívében, hogy legyen tehát nekünk is királyunk. Izrael is királyság lett. Bizony, hát amint ismerjük a történetüket, ugye nem sok idő telt el, és valóban egy idő után a földi királyok, ugye a vetélkedések egymás között, az ország ketté szakadt észak és déli királyságra, utána hát a proféták hiába szembesítették a királyokat gyengeségeikkel, hatalomvágyukkal, birtoklási vágyaikkal, ugye néha, vagy majdnem legtöbb alkalommal meggyilkolták a prófétákat. Tehát az a fajta királyság, vagy Isten szíve szerinti ország, ami hát mint egy arra volt hivatva, hogy a messiási ország megvalósuljon, bizony hát a történelem során távol kerültek azoktól az eszményektől, és Jézus Krisztus a messiás király, amikor hát átveszi a hatalmat, ugye az Úr trónján, az Isten erejével és a Jóisten támogatásával, hát bizony, ugye gúny tűztek belőle, kigúnyolták, és Jézus úgy tűnik, mint a valami hatalom nélküli király lenne, de mégis ő valósította meg azt az eszményt, ami ugye elsősorban a másokért élő embernek az eszménye, vagyis a király nem a saját dicsőségében fürdik, hanem pontosan az emberek népének a sorsával foglalkozik. A legkisebbeket próbálja védelme alá vonni, ez az igazi királynak a feladata és küldetése, és most az idők beteljesedésével, hát vajon miként is néz ki ez a királyság, mennyiben felel meg mindannak, amit hát az Isten kért az ő népétől. Jézus ezért ostromolja őket, és állítja, igen, én király vagyok, annak ellenére, hogy talán nem erővel, hatalommal, hanem szolgálattal vagyok köztetek, de mégis a végidőknek az eszménye ez az embereknek a lábát megtisztító, megmosó király, aki nem erőszakkal közelít a közösségekhez, hanem az ő szolgálatával. Hogyha megnézzük ugye az eszmei királyságot, vagy az eszmei királyt, mit tudnánk elmondani, hogy abban a királyságban melyek azok a tulajdonságok, amelyek igazán értéket jelentenek. Majdnem, hogy állítanám, hogy egészen az 1960-as évekig többé-kevésbé, még hogyha a legkülönbözőbb hatalmi rendszerek váltották egymást, de még akár a népi demokrácia kezdetén is, ha csak retorikailag, de azért mégis valahol úgy interpretálták a nép felé, hogy igenis, hát érték a hűség, az őszinteség, az önfeláldozás, a lemondás, segítőkészség, felelősségvállalás, és hát a közjó szolgálata, a másokkal való törődés, becsületesen végzett munka. Tehát ha csak szóban, de mégis ezt hirdették, hiszen az emberek szíve ezután vágyakozik, hogy olyan vezetőjük legyen, aki mindezeket értékként kezeli, és amikor az emberek mint egy megvalósítják azt a tervet, amit hát az Isten elvár tőlük, illetve a társadalom elvár a polgáraitól, akkor igenis hát az önfeláldozás, a lemondás, segítőkészség legyen érték. De hát mondom, a 60-as évek után egyre inkább, hogy a liberalizmus is egyre inkább erősödött, ugye Európában mindenhol ugye az emberi önzés lett az, ami középpontba került, nagy hangsúlyt fettettek az önmegvalósításra. És az önmegvalósítás nem abban állt, hogy mások életét gazdagítom, és ez adja meg az én értékemet is, hanem független vagyok, kreatív vagyok, önálló vagyok, sikeres vagyok. A hírnévnek a megszerzése, a gazdagság, és a gazdasági ember az, aki igazán hát sikeres a mai társadalomban, és hát ők kerültek valahol a piramis csúcsára, mint a legnagyszerűbb önmagukat megvalósító emberek. Hát bizony, Krisztus király, hiszem azt, hogy nem ilyesmiről álmodott, milyen embert kíván igazában a messiás, kiket szeretne látni maga körül, milyen lelkületű embereket, és hol is valósul meg ez a királyság. Inkább azt mondom, hogy a szív az a hely, ahol az Isten országa kiteljesedik, mint ahogy a szamáriai asszony történetében, ugye maga Jézus mondja, majd eljön az idő, amikor nem Jeruzsálemben és nem is itt a Gerázim hegyén dicsőítik az Istent, hanem hát igazságban szolgálják az Urat és szeretetben. Vagy hogy a kárpit ketté hasadt Jézus Krisztus halálakor, ugye a király jelenléte egyértelmű lett, és talán most már az eukarisztikus Jézusra gondolhatunk, hogy a kenyér és bor színében Úr király lett Jézus itt a föld felett, tehát ő az a szívünkben élő, a szíveknek a királya. Mindjárt a fejezet elején, amit most az előbb hallottunk, utaltam rá, hogy a 21. fejezet első verseiben mondja el Jézus a szegény özvegynek a történetét, aki hát mindenét odaadja az Istennek ott a templomban, és Jézus, aki hát mintegy szemléli a jelenlévőket, ki miként hozza az adományt a templomba, teljesen el van ragadtatva, hogy valóban ez a többszörösen kiszolgáltatott asszony, hiszen anyagilag ugyancsak nehéz helyzetben van. Özvegy asszony, nincs, aki valójában a pártját fogná vagy támogatná, és semmivel nem törődve mindenét oda teszi az Istennek a kezébe. Úgy hiszem, Jézust ez ragadta meg, ez a látvány, és majdnem, hogy azt mondanám, hogy az asszony tulajdonságait nézve nagyon megfelel mindannak a kritériumnak, amit a Galata levél 5. fejezetében azokról mondunk, akiket a lélek töltött el, mert ugye milyen is a léleknek a gyümölcse, a lélek gyümölcsei, ugye itt felsorolja az apostol Szent Pál, a szeretet, öröm, békesség, türelem, a kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Gondolom, hogy itt a szeretetnél rögtön az agapé szeretetre gondolhat a szerző. Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. És hát az öröm, az igazi öröm az, ami hát végül is a szívünket is, mint egy tágítva, helyet készít a fele barátnak. Tehát ez a végtelen öröm az, ami betölti a keresztény embert, és a másikkal való együttműködés, a békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, és nem a lélek hiánya, ahol viszont olyan dolgokról beszél Szent Pál apostol, mint hát ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, a harag, a veszekedés, a szakadás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, tehát valahol mind az erőszakos hatalomnak a tulajdonságai, szimbólumai azok, amelyeket itt az apostol, mint egy figyelmeztetésként felsorol a mi számunkra. Tehát most, amikor mint egy a figyelmünket, így az egyházi év végén, ugye Krisztus mint egy jövetelére irányítjuk, mégis ezekben a napokban, tehát majdnem, hogy adventig érdemes lenne ezekről a lelki gyümölcsökről egy picit imádkozni, hogy elsajátítsuk azt a lelkületet, ami valóban elvezet minket a Messiás királyhoz, és ha ezek töltik be a lelkünket, nem kell aggódnunk, hogy miként inognak különböző hát erők és trónok a környezetünkben, mert ugye az Isten az ember szeretőket mint egy meghallgatja, minden a javukra válik, ebben bízva kérjük tehát a Jóistent a magunk számára a következő napokban. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.